Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dániel próféta könyvét áttekintő bibliai előadássorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutottunk Dániel könyve 5. fejezetéhez, és a mai előadásnak a címe a babiloni birodalom bukása, az isteni figyelmeztetés semmibevételének tragikus következményei. Az előző fejezettel, a 4. fejezettel eljutottunk odáig, hogy Nabukodonozor megtérését, igazi megtérését láthattuk. Az első 4 fejezetben láttunk leírást Babilónia királyáról, Nabukodonozorról, akiről azt mondja az Úr ebben a bizonyos profétikus álomban, de Dániel könyve 2. fejezetében, hogy te vagy az aranyfej. Tehát a babiloni birodalom Nabukodonozor király vezetésével valóban aranyfej volt. Miért? Azért, mert láthattuk azt az életutat, a megtérésnek azt a folyamatát, amin Nabukodonozor király keresztül ment, ahogy megérintette őt az Isten lelke Dánielen keresztül, a 3 héberi fiún keresztül. Láttuk, ahogy egyre másra az Isten a benyomásokat, amikor adta a szívébe, lelkébe, ő mélyen megrendült, akkor megint rugódozott, megint visszaesett, de az újabb késztetés hatására végén megtörtént az igazi áttörés az ő életében. Teljes mértékig megtért, elfogadta Istent, elfogadta azt, amit így fogalmazott meg az Úr, hogy igen, hogy megtudjad azt, hogy az egek Istene, ő uralkodik az emberek birodalmán. Emberek lehetnek hatalmas uralkodók, lehetnek hatalmas kincs, gazdagság birtokosai, hatalom birtokosai, de az Isten az, aki uralkodik az emberek birodalmain. És Nabukodonozor király ezt megértette. Eljutottunk idáig a 4. fejezetet áttekintve, és innentől kezdve többet nem beszél ugye a Biblia Nabukodonozorról, hiszen Nabukodonozor király meghal, és utána ő 43 évig uralkodott egyébként, utána Evil-Merodák került a trónra, 6 évig uralkodott, és őt követte a trónon Nabonid, ő Nabukodonozornak a veje volt. Nabukodonozornak a veje került utána az uralomra, ő 556-tól 538-ig uralkodott, és különös ez a történelemben, hogy mintegy 3 évi uralkodás után az ő fiát Belsazárt társuralkodóvá tette, aki tulajdonképpen Nabukodonozornak az unokája volt, társuralkodóvá tette, hiszen ő távolabbi vidékekre ment, és tulajdonképpen Babilon felett Belsazár király társuralkodóként volt az uralkodó. És nézzük meg, hogy ki is volt ez a Belsazár, akiről Dániel könyve 5. fejezete szól, az ő idejében bukik el a babiloni birodalom, és váltja fel a Médó-Perzsa birodalom a babiloni birodalmat, de nézzük meg, hogy ez a király, Belsazár király, Nabukodonozornak az unokája, milyen ember is volt. Olvassuk el Dániel könyve 5. fejezetéből először az első 4 verset, a következőképpen olvasom. Belsazár király nagy lakomát szerzett az ő 1000 főemberének, és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondta Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozták az arany edényeket, amelyeket elvittek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben van, és ittak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Ez a Belsazár fiatalon került hatalomra, és az életmódjából is az látszik itt az első 4 vers alapján, hogy egy léha, kicsapongó életű ember volt. És ráadásul egy olyan ember volt, aki önmagát mindenek felett valónak képzelte. Az ital teljesen elhomályosította a józan ítélő képességét, és mindenek felett való hatalmát azzal akarta bizonyítani, hogy előhozatta azokat a szent edényeket, amelyeket Jeruzsálemből az ő nagyapja, ugye a Biblia így említi, hogy az ő atya, ugye a Bibliában számos helyen látunk ilyet, hogy valakinek a nagyapja, vagy dédapja, vagy ükapja, de atyaként emlegeti, említi a Szentírás. Ugye Ábrahámról is ezt olvassuk, hogy milyen sokan atyuknak nevezték, ugye, noha pedig már ki tudja, hanyadik ízigen való leszármazottja volt az illető Ábrahámnak. Tehát ugye az ő unokája, Belsazár király, előhozatja azokat az edényeket, amelyeket Nabukodonozor elhozatott Jeruzsálemből, és ezekből iszik, és ezekből folyik a mérhetetlen istenkáromló tivornyázás. És nézzük meg itt a negyedik verset, szeretném még egyszer igazából kihangsúlyozni. Azt olvassuk, hogy bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Ez az ember a mának élt, nem gondolt a holnappal. Hiába tudta Nabukodonozornak, az ő nagyapjának a történetét, ő mégis a mának élt, nem az élő Istent dicsőítette, hanem azt olvassuk, hogy az ezüst, érc, vas, fa, arany és kő isteneket dicsőítette. És nézzük meg, hogy mi is tulajdonképpen ennek a magatartásnak az alapja. A Biblia hogy mutatja be ezt a felelőtlen magatartást, ami Belsazár királyt jellemezte? Ki kell, hogy mondjuk, hogy Belsazár király egy olyan ember volt, aki hihetetlenül bízott a gazdagságában, hihetetlenül bízott az ő városának a védelmében, hiszen körülvette őt egy olyan városfal és az Eufrátesz folyó, amely bevehetetlennek tűnt. Noha Círusz már korábban megütközött a babiloni sereggel, és vereséget szenvedtek a babiloniak, de mit csináltak? Visszavonultak, és hatalmas élelmiszerkészleteket halmoztak fel a városban, és körülbelül 20 évre való élelmiszer mennyiséget gyűjtöttek be, és igen, akkor vereséget szenvedtek, de úgy gondolták, hogy a város bevehetetlen. És nem foglalkoztak azzal, ami a városon kívül történt. Belsazár király is teljesen felelőtlenül, egy hamis bizalomban ringatva magát, kicsapongó életet élve, nem törődött semmivel, nem gondolt semmilyen veszéllyel. Arra gondolt, hogy a gazdagsága, a hatalma, az erős várfal, az Eufrátesz folyó meg fogja majd őt menteni mindentől. És így ilyen tivornyázás közben zajlott ez az éjszaka, az utolsó éjszaka a babiloni birodalom történetében. De mint ahogy említettem, nézzük meg, hogy milyen magatartás ez, amit Belsazár király tanúsított. A Timóteusi első levél 6. fejezet 17. versében egy figyelmeztetést olvasunk, az Úr mindannyiunkat a következőképpen figyelmeztet. Azoknak, akik gazdagok-e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami tápláltatásunkra. Ugye nyugodtan azt lehet mondani, hogy itt a gazdagságot bármivel be lehet helyettesíteni. Ne reménykedj a hatalomban, a fizikai erőben, vagy a gazdagságban. Az Isten azt üzeni minden embernek, hogy az ember földi dolgokba ne bízzon. Az ember ne legyen vakmerő azért, mert úgy tűnik, hogy erős, úgy tűnik, hogy mozdíthatatlan ebben az életben. Azt mondja, hogy mindez bizonytalan dolog. Amivel a bizalmát az ember az Istenen kívül helyezi ebben az életben, bármilyen megingathatatlannak tűnik is, az olyan, ahogy a 73. Zsoltárban olvassuk, hogy sikos föld. Bármelyik pillanatban kicsúszhat az ember lába alól. Nem bízhatunk semmiben maradéktalanul ebben a földi életben. Azt mondja a 62. Zsoltár, csak kívülről idézném, azt mondja, hogy ne bízzatok zsarolt javakban, semmiben ne bizzakodjatok, mert egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Az Istené, tehát az ember semmibe ebben a földi életben ne bízzon. Sátán pedig azt próbálja az ember lelkében elültetni, és olyan hamis biztonságba akarja ringatni, hogy nyugodtan engedje át magát az élvezeteknek, a mának, ebben vagy abban bízzon, földi dolgokban, egészen addig teszi ezt, amíg az ember életében már késő lesz az Istenhez való fordulás, és amikor az ember már rádöbben arra, hogy bizonytalan talajon állt, olyan dolgokban bízott, amiben nem lehet bízni, akkor már késő az igazi megoldáshoz fordulni. Igen, Sátán ezt próbálja minden emberrel elérni, és Belsazár királyt is erre az útra vezette, és Belsazár engedett ennek a kísértésnek. Szeretnék még itt egy gondolat erejéig megállni. Nem ezt látjuk a mai életben? Emberek tömegei, fiatalok tömegei, de középkorúak, idősebbek tömegei is vetik bele magukat az életbe. Bíznak az erejükben, a fiatalságukban, a gazdagságukban, az összeköttetésükben, a vagyonukban. Ki tudja, mi mindenben bízik egy ember. De milyen bizalom ez? Meddig lehet mindebben bízni? És nézzük meg, hogy Belsazár is meddig bízhatott az ő bevehetetlennek hit várába és városában, és az ő hatalmában, az ő gazdagságában. Így olvasom tovább a történetet az 5-től a 9-ig terjedő versekben. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, amely írt. Ekkor a király ábrázatja megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és derekának inai megoldódtak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Erősen kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és jövendőlőket. Szólt a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, és aranylánt lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Akkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Akkor Belsazár király igen megrettent, és az ő ábrázata elváltozott rajta, és az ő főemberei is megzavarodának. Mi történt itt a féktelen tivornya lakoma közepette? Semmi más nem történt, mint megjelent egy kézfej, és a falra, a meszelt fehér falra, mint oda vagy bárhova, ez a kézfej elkezdett írni valamit. És mindössze ez az esemény, ez a közbeavatkozás elég volt ahhoz, hogy ez a magától és az önmaga hatalmától, vélt hatalmától teljesen elbizakodott ember, azt olvassuk, hogy a derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Hova lett az erő, hova lett a büszkeség? Ez az ember teljesen megrémült. Álljunk meg itt megint egy pillanatra, mert valamit még itt, noha Belsazár király nem tudta, hogy mi az az írás a falon, nem értette, hogy mi az, ami ott megjelenik, de valamit érzékelt. Mit érzékelt ez az uralkodó? Hogy ő nincs egyedül. Valaki még jelen van itt ezen a vacsorán, valaki látja, ami itt történik, akit ő nem lát. Nem ért, nem tudja, hogy mi történik, de valaki tanulja ennek az eseménynek. Van itt még jelen valaki, akinek ő nem tud parancsolni. Megszokta azt, hogy mindenkinek parancsol, mindenki felett állt. De van itt valaki, aki neki parancsol, akinek ő alá van vetve. És nem értette, nem tudta, hogy tulajdonképpen mi történik, de érezte, hogy valami olyasmi történik, ami őt megrémítette. Érezte azt, hogy valami olyasmi történik, ami nem áll hatalmában, hogy megváltoztasson. Idáig megszokta azt, hogy az események menetét ő irányította. Most egyszerűen azt érezte, hogy képtelen úrrá lenni ezen a helyzeten. Nem tudta, érezte, hogy valami történik, de semmit nem tudott, hogy mi ez az írás, semmit nem tudott, mi lesz ennek a következménye, de érezte mindannak az előszelét, ami nem sokára bekövetkezett az ő életében. Itt szeretnék még megállni, és szeretnék egy nagy tanulságot levonni ebből a történetnek ebből a részletéből. A Biblia világosan fel akarja hívni a figyelmünket arra, hogy mi soha nem vagyunk egyedül. Az Úr a lelkünkre akarja helyezni, hogy ha mi bármit teszünk ebben az életben, bármi rosszat elkövetünk, bármit teszünk, és úgy gondoljuk, hogy ezt soha senki nem fogja megtudni, nem maradhat titokban semmi. Azt mondja Prédikátor könyve 5. fejezet 6. verse, Prédikátor könyve 5. fejezet 6. verse a következőt mondja, Prédikátor könyve 5. fejezet 6. versében a következőt olvassuk. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez, hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját. Arra figyelmeztet bennünket az ige, hogy ne mondjuk ezt vagy azt az angyal előtt. Milyen angyal előtt, és mit ne mondjunk? A Biblia arról beszél, hogy minden ember életének láthatatlan kísérői és tanúi vannak. És ezek nem mások, mint az angyalok. Az angyal minden ember mellett ott áll, minden ember mellett egy angyal, és feljegyzi az ember szavait, a cselekedeteit, feljegyez mindent hűségesen, amit az ember cselekszik ebben az életben. És a Biblia azt mondja, hogy ezek a jelentések elő fognak majd kerülni. De hogyha az ember ennek állandóan tudatában lenne, hogy mi nem vagyunk egyedül, mennyi mindent nem tennénk meg, mennyi szó maradna kimondatlanul, mennyi cselekedetet nem hajtanánk végre, ha ennek a tudatában lennénk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem vannak tanúi a mi életünknek. És a Biblia pedig arról beszél, hogy az angyalok, ugye minden ember életében ott van egy angyal, aki ott van mellette, jegyzi az élet történetét teljes pontossággal és hűséggel, de azon túlmenően a Biblia azt mondja, hogy az Isten is mindent lát, ami az ember életében történik. A 139. Zsoltárban Dávid a következőt fogalmazza meg, a 7. verstől kezdődően. Hova menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan lesz, mint a világosság. Mit mond Dávid? Hova mehetnék te előled? Hogy tehetnék valami olyasmit, amit te nem látsz? Ha a mennybe megyek fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott vagy. Ha a tenger túlsó részére megyek, ott vagy. Ha azt gondolom, hogy na most sötét van, most senki nem lát, egyedül vagyok, azt mondja, hogy a sötétség olyan lesz, mint a fényes nappal, nyilvánvalóvá válik minden. Az Isten elől nem menekülhetünk el. Igen, még egyszer szeretném ezt mindannyiunk lelkére helyezni. Az életünknek tanúi vannak, nem titokban zajlik egyetlen egy ember élete sem. És nézzük meg, amikor Belsazár király meglátja ezt a kezet a falon. Mit olvastunk? Amikor kezd erre rádöbbenni, hogy igen, van még itt valaki, aki felett neki nincs hatalma, akinek ő parancsolni nem tud, akkor azt olvassuk, hogy a király ábrázata megváltozott, a gondolatai megháborították, a derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Ez az ember megrémült, hihetetlen módon megrémült. És figyeljük meg, mennyire jellegzetes ez az életben. Egy ember, aki bízik önmagában, akit sátánnak sikerül teljesen elvakítani, amikor az isteni hatalom megnyilvánul előtte, az az ember semmivé válik. Hova lesz a vélt erő? Hova lesz a fennhéjázó büszkeség? Hova lesz az a magatartás, amivel mindenkit lehengerelt? Ez mind semmivé válik az Isten jelenlétében. szeretnék olvasni a Bibliából néhány igét erre vonatkozóan. Először Sámuel első könyve második fejezetének a harmadik és negyedik versében a következőt olvassuk. Sámuel első könyve második fejezet harmadik és negyedik verse a következőt mondja. Ne szóljatok oly kevéjen, oly nagyon kevéjen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert mindentudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Mit mond ez az ige? Ne szóljatok oly kevéjen, oly nagyon kevéjen. Hány ember szól így az Isten ellen elvakultságukban, önhittségükben? Azt mondja, ne szóljatok oly kevéjen, oly nagyon kevéjen. Szátokból ne jöjjön ki kérkedő szó. Miért? Mert az Isten mindentudó Isten, mindenütt jelenlévő Isten a cselekedeteket megítéli, minden ember életét megítéli. És mit mond? Az erős kézíjasokat megrontja. Az Isten előtt a legerősebb ember nem tud megállni. Nincs tanács, nincs bölcsesség, nincs hatalom az Isten ellen. Nem tud az ember ő előtte megállni. Az erős kéziasokat megrontja. De olvasunk egy másik igét, Ézsaiás könyve, második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben. Ézsaiás könyve, második fejezet 19-től a 21-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Ez arról az időszakról szól, előre vetíti azt a jelenetet, amikor Jézus Krisztus majd eljön dicsőségesen nem sokára, és véget vet a bűn nyomorúságának és történelmének. És akkor nézzük meg, milyen jelenetekre fog sor kerülni. Azt mondja Ézsaiás könyve második fejezet 19. verse. 19-től 21-ig. És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől, és nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. A manapon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon a vakondokoknak és denevéreknek. Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. Mit olvasunk? Az Úr el fog jönni, Jézus el fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel. És emberek, akik ezüst aranybálványokat készítettek, nem fontos, hogy ez olyan szobor vagy olyan bálvány legyen, amit mi kimondottan bálványnak gondolunk, de amiből az ember bízott, amire az életét tette föl ebben a földi életben, értékei, vagyona, mindene. Mit mond? Mint értéktelent fogja elvetni az ember. Mert meglátja azt, hogy amit ebben az életében bízott, amit mindennél többre tartott, az nem tudja őt megmenteni Jézus eljövetelekor. És mit mond? Ezeket az értékeit, amiben az egész élete folyamán bízott, hova dobja? Oda dobja a vakondokoknak és a denevéreknek. Mi a közös ebben a két állatban? A vakondban és a denevérben. Egyik se lát. Többek között ugye az, hogy egyik sem lát. És gondoljunk bele abba, hogy amiket értéknek tartott, amire az egész életét feláldozta, annyira értéktelenné válik az ember előtt, hogy a vakondoknak, denevérnek dobja oda, ami szintén nem tud vele mit kezdeni, még gyönyörködni sem tud benne, ugye a kincsben. Ennyire értéktelenné válik minden, amiben az ember bízott az Isten helyett, Jézus eljövetelekor válik mindez nyilvánvalóvá. És mit mond? Azt mondja, hogy elmegy a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. És még egy igét olvassunk, Jelenések könyve 6. fejezet 15-től 17-ig terjedő verseiből. Ez is Jézus eljövetelével kapcsolatos időről szól. És nézzük meg, hogy az emberek, akik Isten ellen harcoltak, akik hatalommal rendelkeztek ebben a földi életben, és szinte az egész földet a befolyásuk alá kerítik, Azt olvassuk a 15-től 17-ig terjedő versekben, Jelenések könyve 6. fejezetében. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. És mondták a hegyeknek és a kősziklának, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Igen, ez az érzés volt Belsazár királyban is. Kiállhat meg, megrémült, megrettent. De szeretnék egy kérdést föltenni, hogy az Úr miért csak a végén fog megnyilvánulni ilyen módon? Vagy Belsazár életében miért csak ekkor nyilvánult meg ilyen módon az Isten? Ugye, mert egyértelmű, ugye, hogy ő rendelte ugye ezt a kezet, ugye, tehát ez nem emberi manipuláció vagy trükk volt, ugye, ez az isteni ítéletnek a megjelenése volt, majd utána olvasunk erről is a fejezetben. De az Isten ezt miért csak ekkor teszi, amikor már visszafordíthatatlanok az események? Mert Belsazár életében is akkor jelent meg ez a kéz, amikor már visszafordíthatatlan volt az esemény. Vagy amiről az előbb olvastunk, hogy Jézus második eljövetelekor, akkor már senki nem térhet meg. Miért akkor jelenik meg ilyen módon? Miért nem előbb? Miért nem előbb teszi például azt, amikor az ember valami rosszat akar tenni, vagy a bűnben nagyon bele akar merülni, hogy akkor jelenik meg ilyen módon, hogy az embert visszatartsa a rossztól? Miért nem így cselekszik az Úr? Azért, mert megtehetné, visszatarthatna mindenkit, egy pillanatra megmutatja az ő hatalmát, senki nem merné elkövetni azt a gonoszságot vagy bűnt, amit éppen elkövetni szándékozik. De mi lenne akkor az emberekkel? Megtérnének igazából? Megváltoznának? Biztos, hogy nem cselekednének ennyi rosszat, de miért? Félelemből. Félnének. És nem azért, mert igazából szívük szerint választják a jót. Az Isten pedig teret enged a bűn kibontakozásának. Választási lehetőséget ad. Ember válasz. A lelkiismeretén keresztül szól, készteti, halkan, finoman, szelíden. És amikor viszont az ember végérvényesen eldöntötte a sorsát, akkor viszont nem kerülheti el az életével való szembenézést. És Belsazár királynál is ezt látjuk. Az Úr engedte. De nem azt jelenti, hogy ő ne kérlelte volna korábban, ne próbálta volna a jó útra vezetni. Igen, az Úr nem avatkozik közbe, nem hárítja el a rossz cselekedet lehetőségét az emberről, nem mutatkozik meg az ő hatalmával, de kérleli az embert, megpróbálja visszatartani, hogy az ember megváltozzon, hogy a jót önmagáért válassza, ne csak félelemből kövesse az ember a jót. És nézzük meg, ezek után, amikor Belsazár így megrémül ettől a kéztől, akkor a következőt látjuk, mindenki tehetetlen, ugye bejönnek az írástudók, a jövendőmondók, senki nem tudja megfejteni, hogy mi ez az írás a falon. És nézzük meg a következő részt, így olvasom a 10-től a 16-ig terjedő versekben. A királyasszony, a király és az ő főembereinek beszéde miatt bement a lakoma házába, és szólt a királyasszony, és mondta, király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és a te ábrázatod ne változzék el. Van egy férfiú a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtatott benne. És akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőlők fejévé tett. Igen, a te atyád a király. Mivel hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak neveztetett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Most azért hivattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmet. Erre Dániel a király elé viteték. Szólt a király, és mondta Dánielnek, te vagy én a Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, akit idehozott a király az én atyám Júdából. És aki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned. Csak imént hozatának elém a bölcsek és varázslók, hogy elolvassák ezt az írást, és jelentsék, tudassák velem, de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni. De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni, és a titkokat megoldani. Most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást, és értelmét nékem megmondani, bíborba öltöztetel, és aranylánc lesz a nyakadon, és mint harmadik uralkodol az országban. Tehát a királyasszonynak eszébe jutott Dániel, aki Nabukodonozor halála után háttérbe szorult. Sokan megfeledkeztek róla, de teljesen nem ment ki az emlékezetből. A királyasszony emlékezett rá, és ezt tanácsolta Belsazár királynak, hogy hozzák elő Dánielt, mert ő biztos meg fogja tudni ezt a titkot is fejteni, ezt a rejtélyt is meg fogja tudni fejteni. És azért itt szeretnék itt megállni, már itt másodszor kerül elő ebben a fejezetben, hogy Belsazár király azt ígéri, hogy ugye hatalmas gazdagságot, és hogy mint harmadik fog uralkodni az országban. Olyan érdekes, hogy nem azt mondja, hogy mint második. Miért? Mert ugye az uralkodó ugye Nabonid volt, ugye tehát Evil-Merodák volt az uralkodó, és ő az ő fiaként, tehát harmadik, tehát ő volt a társuralkodó, és ezért csak is a harmadik lehetett az illető az országban, akinek az uralmat ígérhette, és a hatalmat ígérhette. És nézzük meg ezek után ezt a szakaszt egész röviden. Dánielről azt mondja a királyasszony, hogy az Istenek lelke van benne, ő ért minden jövendőmondáshoz, minden álomhoz, és ő bizonyosan meg fogja tudni fejteni mindezt, amit a király lát a falon. És nézzük meg a 17. versben Dániel mit felel Belsazár királynak a kérésére. Ezt mondta a királynak. Ajándékaid tieid legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom neki. Olyan elgondolkodtató, mennyire beleillik abba a képbe, amit Dánielről látunk a korábbi fejezetekbe. Ő nem akart hasznot húzni abból, nem önmagát akarta felmagasztaltatni azáltal, hogy ő megfejti az írást, hiszen már többször elmondta Nabukodonozor király előtt is, hogy nem magától van benne ez a bölcsesség, hanem az Isten lelke adja tudtára azt az adott titkot, azt az adott kinyilatkoztatást, amit ő nyilvánvalóvá tesz. Azt mondja, ajándékaid tiéd legyenek, nekem nem kellenek a te adományaid, de elmondom azt, amit ott látsz a falon. És nézzük meg ezek után, hogy mi is volt erre a falra fölírva, ez a vértelen kéz, milyen kifejezéseket, mit írt föl erre a falra, és mindez mit jelentett. Így olvasom. Te ó király, tehát ezt Dániel mondja most Belsazárnak. Te ó király, a felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget, és tisztességet adott Nabukodonozornak, a te atyádnak. És a méltóság miatt, amelyet adott néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle. Megölt, akit akart, és életben tartott, akit akart. Felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett, megátalkodottan, levetteték az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvették tőle. És az emberek fiai közül kivetették, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké, és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett. Míg megismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. És te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad, sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hoztad, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst és arany, érc, vasfa és kőisteneked dicséréd, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek. Az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. Nézzünk meg ebből a szakaszból három gondolatot. Mindenek előtt figyeljük meg, hogy Dániel határozottan megfedi Belsazár királyt. Határozottan megfedi. Istentől jövő feddést mond el a király részére. Nem tompítja az Isten üzenetét, hanem a maga teljes szigorúságában, komolyságában továbbítja az Isten üzenetét. Figyeljük meg Dánielt. Dániel nem félt embertől. Senkitől nem félt. Az Isten rábízott egy üzenetet, és ő ezt hűséggel továbbítja Belsazár királynak. Nem tompítja. És nézzük meg, hogy a feddés tulajdonképpen min alapszik. Min alapszik ez a feddés, amit elmond Dániel. Elsorolja az ő nagyapjának, Nabukodonozornak a történetét. Elmondja azt a történetet, amelyre most csak két szóban szeretnék utalni, hiszen a múltkori egész előadásnak ez volt a tartalma, Dániel könyve 4. fejezete, hogy amikor Nabukodonozor király már az Istenhez közeledett, egész közel volt az Istenhez, de mégis felfuvalkodott. Azt gondolta, hogy minden az ő érdeme, amit ő cselekedett ebben az életben, minden dicsőséget magának tulajdonított, és nem az élő Istent dicsőítette, akkor az Isten megalázta Nabukodonozor királyt, kivetették az emberek közül, amíg megtanulja azt, hogy valóban az Isten uralkodik, az egek Istene uralkodik az emberek birodalmán. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy Dániel ezt mondja Belsazárnak, hogy te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a te szívedet, noha mindezt tudtad. Ez volt a feddésnek a csúcspontja, ezt mondja el Dániel a királynak, hogy te tudtad, mi történt a te nagyapáddal. Láttad, átélted az egész helyzetet, tudtad, mi történt. Tudtad, hogy az Isten mindent megtehet. Tudtad, hogy ő az, aki igazából uralkodik mindenek felett. Te tudtad, és mégsem őt dicsőítetted. Nem tanultál a te nagyapádnak a történetéből, az Istennel szerzett tapasztalatából. Te visszautasítottad az Istent, pedig tudtad, hogy mi az ő akarata. Szeretnék itt megállni, és szeretnék annyit elmondani, hogy az Isten előtt ez az egyik legnagyobb bűn, sőt a legnagyobb bűn. Micsoda? Tudtad, de nem cselekedted. Tudtad, de nem tetted. Miért hatalmas bűn ez? Mert addig, amíg valakinek nincs ismerete az Isten felől, addig az Isten nem is kéri számon rajta azt, amit az illető nem tudott. De mihelyt valaki megismeri az Istent, megismer valamit az ő útából, az Isten mit csinál az emberrel? Abban a pillanatban a lelki ismeretén keresztül készteti a jóra, hogy cseleked, tedd meg. És az ember, amikor tudja az Isten akaratát, érzi a lelkében a késztetést, a lelki ismeretében, mert érzi, mert az Isten lelke azonnal készteti az embert a jóra. És az ember mit csinál? Visszautasítja, elodázza, megpróbálja ezt a hangot elnémítani önmagában. És azt mondja, hogy te is ismerted, tudtad, de mégsem cselekedted. És nézzük meg, kimondja, egyértelműen kimondja, hogy ezért küldetett ő általa ez a kéz, és ezért jegyeztetett fel ez az írás. Igen, ismerted az Istent, megismerted az élő Istent, és mégis az ércfa kőoszlopokat imádtad, és nem az élő Istent dicsőítetted. Elbizakodottá váltál, magadat az Isten fölé helyezted, pedig tudtad, hogy ő létezik, és ő a mindenható Úr. És nézzük meg ezek után, hogy mit mond ez a 25-től 28-ig terjedő vers. Mi volt ez az írás, ami megjelent ezen a falon? Így olvasom. És ez az írás, ami feljegyeztetett, mene, mene, tekel, ufárszín. Ez pedig a szavaknak az értelme, mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és perzsáknak. Ezek a szavak kerültek felírásra a falra, mene, mene, tekel, ufárszín. És mi volt ennek a jelentése? Ezeknek a szavaknak ez volt a jelentése, el is magyarázza Dániel. Számba vette Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Mit jelent, hogy számba vette a te országlásodat? Mit jelent az, hogy számba vette az Isten? Megítélte. Hasonló, mint amit a 27. versben olvasunk, megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál. És utána pedig azt mondja, hogy a te országod, a te birodalmad átadatik a médeknek és a perzsáknak, ahogy Dániel könyve második fejezetében olvastuk, ahogy kijelentetett Nabukodonozornak, és nyilvánvalóvá vált az ő unokája előtt is mindenkinek, hogy az aranyfej Nabukodonozor után majd jön a két vál, a két kar, ugye, ami nem más, mint a Médó-Perzsa birodalom, véget vet az Isten az országlásuknak, és majd adja a médeknek és a perzsáknak. De álljunk meg itt egy pillanatra, mert mindenképpen meg kell állnunk ennél a részletnél, hiszen ez a kijelentés, ami a falra került, ez az írás nem más volt, mint a megváltozhatatlan isteni ítéletnek a feljegyzése a falra. Az isteni ítéletnek a kijelentése. Igen, a Bibliának az egyik leghangsúlyosabb és minden emberhez szóló tanítása az az, hogy az Istentől minden ember, aki él ezen a földön, kap életidőt. Kapja az élet ajándékát, a lehetőséget, éveket, évtizedeket. De a Biblia arra figyelmeztet bennünket, hogy az Isten mindenért, amit nekünk ad, elszámoltat bennünket. Az életet nem lehet felelőtlenül úgy végig élni, minthogyha nem lenne számadás az életnek a végén. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindannyian megjutalmaztassunk azt szerint, amit az életben a földön cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. Isten mindenről elszámoltat bennünket. A lehetőségről, amiket kaptunk, az életidőnkről, a képességeinkről, a javainkról, mindenről, amit tőle kaptunk, mire használtuk fel, a rosszra fordítottuk, vagy pedig a jóra használtuk. Mire használtuk az életidőt, amit az Isten nekünk adott, minden cselekedetért az Isten ítéletre fog bennünket vonni. Azt mondja Prédikátor könyve, ezt az igét talán szeretném is felolvasni, Prédikátor könyve 12. fejezet, 15 és 16. verse a következőt mondja. A dolognak summája, tehát a dolognak lényege, legfőbb mondani valója mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Igen, a Bibliának ez az egyik legfőbb, leghangsúlyosabb tanítása, hogy az Isten minden cselekedetet elő fog hozni ítéletre, és hadd kérdezzem, nem valami félelmetesen súlyos gondolat ez, hogy mindannyiunknak az élő Isten ítélő széke előtt kell megállnunk? De ki kell, hogy mondjuk, hogy az ítéletnek minden ember életében egy hosszú előzménye van. És mi az előzmény egy ember életében, az ítéletnek mi a hosszú előzménye? Olyan hosszú előzménye van, amennyi életidőt az Isten engedett egy-egy ember életében. Egy élet az előzménye. Gondoljunk bele abba, hogy az Isten nem váratlanul hirtelen fog egy embert megítélni, hanem adja neki a lehetőségek sorozatát. Kérleli az embert, magához akarja egyre közelebb és közelebb vonni. És hogyha az ember állandóan és állandóan visszautasítja ezt a késztetést, igen, akkor az ítéletben nem születhet más döntés, mint hogy visszautasította a kegyelmet. Nem méltó az életre, az örök életre. Megmér az Isten minden egyes embert, és ennek az ítéletnek végső soron mi a célja? Az Istennek miért kell minden cselekedetet előhozni egy ember életében? Miért kell az egész embert önmagában megítélnie? Mert ebben az ítéletben eldől valami, és ez a legfontosabb, ami ebben az ítéletben eldől, hogy egy ember üdvözülhet-e, vagy nem. Egy ember A neki adott életidőt arra használta fel, amiért kapta, hogy az Istent megtalálja, hogy a jellemében megváltozzon, és az örök életre alkalmas legyen, vagy pedig nem, vagy pedig elvetette magától az életet. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az embernek, minden embernek a szabad akarati önkéntes választása. Az ítélet nem úgy történik, hogy valamilyen bizonytalan helyzetben, szituációban, azt se tudom pontosan, miért vonnak engem felelősségre, nem. Hanem az Isten előre figyelmeztet, késztet minden embert, és annak mértékében és arányában leszünk megítélve, amennyi világosságot nyertünk tőle, amennyit megismertünk az ő akaratából, de azért meg leszünk ítélve. Mert az Isten azt nézi, hogy amit egy ember kapott, amennyire megismerte őt, engedelmeskedett-e a lelkiismerete késztetésének, az Isten hangjának, vagy pedig nem engedelmeskedett. És ha engedelmeskedett, megtanult engedelmeskedni? Az Isten ki tudta benne munkálni az iránta való hűséget és szeretetet? Akkor ez az ember alkalmassá vált az örök életre. Ha állandóan visszautasította a kegyelmet, az Isten nem tudott akkor rajta belső munkát elvégezni, átalakító munkát. Az Isten senkit nem fog erőszakkal újjáteremteni, megváltoztatni, hogy az örök életre alkalmas legyen. Ez minden ember saját választásának az eredménye, hogy engedje, hogy az Isten munkálkodjon az ő életén és szívén. De ha az ember igent mond, az Isten elvégzi ezt a hatalmas munkát az emberben. És az ítéletben ezt nézik meg, hogy vajon az ember összhangba került-e az Istennel, engedette az ő lelke késztetésének. Szeretnék olvasni Ezékiel könyvéből, Ezékiel könyve 18. fejezetéből egy igeszakaszt, és nézzük meg, hogy az Isten mennyire nyilvánvalóvá teszi az ő igéjében, hogy ő milyen elvek szerint ítéli meg az embert. Ezékiel könyve 18. fejezet a következőt mondja a 21-től terjedő versekben. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon, semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen, az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen, nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen? Hadd kérdezzem meg, létezik egyáltalán ilyen ítélet ebben a világban? Ilyen nem létezik. Mert mit mond? Azt mondja, ha a gonosztévő megtér az ő útjáról, akkor minden bűne, minden rosszasága, minden, amit elkövetett, az nem kerül említésre, hanem ha megtér az ember és elfogadja az Isten útját, elfogadja az ő törvényeit, az ő szeretetét, és ehhez idomul az ő élete, megváltozik az ő élete, akkor soha többet semmilyen gonoszságáról, amit cselekedett, nem lesz emlékezés. Ilyen nincs ebben a világban. Valaki elkövet egy bűnt, ítéletre vonják, meg kell fizetni a bűnért, a rossz cselekedetért. De Isten azt mondja, hogy lesz ítélet. Minden embernek oda kell állni az ítélőszék elé. De itt van ez a csodálatos kegyelem, hogy nem a múltunk alapján leszünk megítélve. Nem az szerint leszünk megítélve, hogy miket követtünk el. Mert ha e szerint lennénk megítélve, akkor ki az, aki üdvözülhetne? Senki. Hanem minek alapján leszünk megítélve? Hogy szembe fordultunk-e a bűneinkkel, beláttuk-e a bűneinket, megtértünk-e, elfogadtuk-e az Isten kegyelmét, megértettük-e Jézus megváltását, és elfogadtuk-e őt személyes üdvözítőnknek. Ennek alapján lesz az ember megítélve. Azt mondja, ha gonosztévő megtér minden vétkéből, melyet cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, tehát ez a változás bekövetkezik az ő életében. Azt mondja, hogy semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Utána elmondja a másik esetet, ezt most fel sem olvasom, elmondja a másik esetet, a szomorú esetet, amikor valaki megismerte az Istent, jár vele ebben az életben az ő útjain, és egyszer csak mégis elengedi az ő kezét. Akkor mi ez? ennek az embernek az életében, az ítéletben. Hogy fog alakulni az ő sorsa? Azt mondja, hogy a múlt nem számítatik be neki. Hová jutott az ember? Ha megtagadta a korábbi kegyelmet, ha visszafordult újra az ő bűneihez, akkor az Úr visszahárítja rá az ő bűneit. Tehát az Isten azt ítéli meg egy ember életében, hogy az ember hova jutott. Mivé vált az ember, hogy használta fel a neki kegyelemből adott időt, az életidőt, élt-e az Isten kegyelmével. Szeretnék itt egy gondolatot még felolvasni a 30. versből, Ezékiel könyve 18. fejezetéből. A következőt olvasom. Azt mondja az ige: ennek okáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Annyira szépen mondja ezt, annyira a lelkünkre akarja helyezni az ige. Azt mondja, hogy mindeniteket az ő utai szerint ítélem meg. Minden embert teljes igazságossággal, kegyelemmel, méltányossággal. De mit mond? Forduljatok el a ti vétkeitektől. Miért? Mert nem a vétek önmagában az, ami miatt az ítéletben az elmarasztaló ítélet kerül az ember felett kimondásra. Nem. Hanem azt mondja, hogy forduljatok el a ti vétkeitekről, hogy romlásotokra ne legyen a ti gonoszságotok, ne maradjatok a ti bűneitekbe. És ez a Bibliának az ítéletről szóló tanításának a lényege, ahogy folytatja tovább a 31-től terjedő versekben, azt mondja: vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Igen, ez a Bibliának a legfőbb mondani valója. Egy ember rengeteg bűnt, hibát elkövethet egy életben, de ha belátja, ha megtér, ha enged az Isten kérlelésének, az Isten felemeli magához, megbocsátja a bűneit, a jellemét megváltoztatja, és alkalmassá teszi az örök életre. És akkor ebben az ítéletben az kerül kimondásra felette, hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást. De ennek az ellenkezője is létezik. Valaki, ha visszautasítja állandóan az isteni kérlelést és hívást, akkor az Isten nem tud mit tenni, mint magára hagyja, hogy aszerint legyen a sorsa, amiképpen ő maga választotta. Azt mondja az Úr, annyira megrázó, szintén Ezékiel könyvében olvassuk: elődbe adtam ma az életet és a halált. Az Isten ezt tudja csak velünk tenni. Előnkbe adja mind a kettő életútnak a végét. Elmondja. És utána csak ennyit tud mondani. Válaszd azért az életet. Te válaszd. Neked kell választani. A döntés a tied. Én csak kérlellek. Megszólítalak a lelkiismereteden keresztül. De te válaszd az életet. Mert mit olvastunk? Én nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Én azt akarom, hogy az áldozat, Jézus áldozata minél több embernek az életében célba érjen. Nem gyönyörködöm a meghaló halálában, azt mondja az Úristen. Téljetek meg azért, és éljetek. És nézzük meg, ezek után térjünk vissza Belsazár történetéhez, Dániel könyve 5. fejezetéhez. Igen, az Úr kijelentette Belsazár felett is az ítéletet. Az Isten minden embert ítéletre von, minden nemzetet, minden országot, mindent, minden felett az Isten ítéletet fog tartani. És nézzük meg, ezek után, amikor ezt az ítéletet kihirdeti az Úr, Belsazár király ezt mondja a 29. versben: akkor szólt Belsazár, és öltöztették Dánielt bíborba, és aranyláncot tettek nyakába, és kikiáltották felőle, hogy ő parancsol, mint harmadik az országban. Ugye Belsazár király még ezt megtette, noha Dániel ezt egyáltalán nem igényelte. És ezek után nézzük meg, hogy hogy záródik le a történet, Belsazár királynak a története, és egyben a babiloni birodalom története a következőképpen. Ugyanazon az éjszakán megöletett Belsazár, a káldeusok királya, és a méd Dárius foglalta el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Mi történt ezen az éjszakán? Mi történt? Hát azt mondtuk, hogy bevehetetlennek hitte az ő birodalmát. Hatalmas várfalak, az Eufrátesz folyó körülfogta. Mi történt? Hogy történt az birodalomnak a bukása, az ő eleste, az ő megöletése, egyáltalán a bevétele a Babiloniának? A következő történt. Círus nem adta fel az ostromot, nem adta fel azt a tervét, hogy meghódítja Babilont. Noha babiloniak vereséget szenvedtek, ugye abban a bizonyos ütközetben, amiután visszavonultak a várba, és biztonságban gondolták, hogy sokáig élhetnek ott, de Círus az ő embereit, az ő katonáit a következő munkára szólította fel. Elsősorban a csapatot két részre bontotta, a katonákat. Az egyiket a folyó felső folyásához állította, a városon kívül levő részre, ahol beérkezik a folyó a városba. A másik sereget pedig, amikor elhagyja a folyó a várost, odaállította. És azt a parancsot adta nekik, hogy amikor majd a folyó apadni kezd, akkor gázoljanak át a folyón, és úgy támadják meg Babilont. És mit csináltak közben az ő emberei? Árkotástak, és elvezették az Eufrátesz folyónak a vizét. Ásták az árkot, az ő emberei ásták az árkot. A várból nézték nevetve az embereket, amint ott szorgoskodnak, föl sem merült bennük, hogy bármi veszély vagy bármi bekövetkezhet. És ezen az éjszakán, amikor mindannyian lerészegettek, mindannyian megittasodtak, akkor ugye átvágták ezt a bizonyos gátat, a folyóvize elkezdett apadni, ott egy mocsaras tóba vezették az Eufrátesznek a vizét. És amikor már csak olyan volt a folyóvize, hogy már csak comb középig ért, a katonák átgázoltak rajta, és bevették a várat. Ezek a katonák annyira készületlenek voltak, a babiloni katonák annyira készületlenek voltak, hogyha még akkor fölészmélnek, amikor látják, hogy gázolnak át a folyón, még akkor meg tudták volna állítani őket. De ezek teljesen lerészegedve, teljesen abszolút föl nem merült a gondolat, hogy vigyázniuk is kellene. Teljes hamis biztonságban ringatták magukat, és így teljesen váratlanul érte őket ez az ostrom. És valóban ez volt az utolsó éjszakájuk, és Belsazár király is ekkor halt meg. És azt olvassuk, hogy a babiloni birodalomnak így lett vége, és a médó-perzsa birodalom váltotta fel a birodalmat, a babiloni birodalmat. Befejezésül egyetlen egy igét szeretnék felolvasni a Példabeszédek könyve 21. fejezet 30. verséből. Példabeszédek könyve 21. fejezet 30. vers ezt mondja. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. Ha az Úr valamire kimondja, hogy eddig és ne tovább, akkor az ember minden erejét összeszedheti, akkor sem tud ellene tenni. Bevehetetlennek tűnik a vár, az Isten akkor is megtalálja a módját annak, hogy az akaratát megvalósítsa. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. Éppen ezért ennek az egész fejezetnek is, és az egész Bibliának a mondani valója ez, hogy minél az Úr ellen harcoljunk, hanem vele együtt éljünk, az ő akarata szerint éljünk. Mert hogyha ezt tesszük, akkor irgalmat és kegyelmet nyerünk. De ha valaki az Úr ellen akar hadakozni, annak sajnos be kell látni azt, hogy az Úr ellen nem lehet csatát nyerni.